Ha valaki szomjúhozik, jöjjön hozzám és igyék. Ha valaki hisz én bennem, élő vizek áradnak annak bensőjéből. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mi Isten tiszteletünk megáldása, ige hallgatásunk megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenek igéjét, úgy, amiképpen szól hozzánk ezen a vasárnap délelőttön, Mózes első könyvének 39. részéből, az első verstől a 6. versig terjedő ige szakaszból a következőképpen. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmáliektől, akik odavitték egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az Úr Józseffel volt. Ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az Úr, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt az egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Ezért Józsefre bízta egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye ételét. Csöndesedjünk el és imádkozzunk. Ezen a vasárnap délelőttén, édesatyánk, ismét azzal a reménységgel jöttünk eléd, hogy feleletet kaphatunk oly sok ki nem mondott kérdésünkre. Azért vagyunk itt, Urunk, hogy meghallgassuk a te szavadat, az örök életnek a beszédét, és hogy kérve kérjünk arra, hogy szólj hozzánk, és formáld, alakítsd a mi életünket, a te tetszésed, akaratod és szándékod szerint. Mert tudjuk és hiszük azt, hogy ez, ami számunkra a legfontosabb dolog. Urunk, te látod azt, hogy meg annyi gondolat kavarok bennünk, érzéseink, életünknek közelmúltbeli eseményei, oly sok minden, ami elvonhatja a mi figyelmünket, ami elválaszthat tőled. Ezért alázattal kérjük, hogy szent lelked által védj lakozást bennünk, munkálkodj bennünk, és add meg azt, hogy a te szavadat tudjuk a mi szívünkbe venni. Urunk, hallgass meg a mi könyörgésünket Krisztus Jézusért. Ámen. Istennek az az áldott igéje, amely alapján bizonyságot kívánok tenni közöttetek. Megvan írva Pál apostolnak a Filippi-beli gyülekezethez írott levelében, a második rész 13. versétől a 16. versig terjedő igeszakaszban így. Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillag a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Eddig az ige. Ámen. Az emberi lélekkel foglalkozó szakemberek szerint akkor, amikor egy élet teljesen kilátástalan helyzetbe jut, amikor egy élet zsákutcába torkolik, amikor menthetetlenül összeomlik, akkor egy-egy ilyen tragikus eseményre az emberek kétféleképpen reagálnak. Ezt ők úgy hívják, hogy regresszív, illetve agresszív állapot. Az első állapot egy önfeladó, egy lehanyatló, magába roskadó reagálás az eseményekre, a második egy romboló, támadó és erőszakos dolog. Férfiasan bevallom nektek, én az első kategóriába tartozom. Amikor az emberre rászakadnak bűneinek következményei, amikor olyan dolog következik be az életében, amit meg sem álmodott, hogy ilyen hirtelenséggel elkövetkezhet, amikor hirtelen kiúttalanság vesz rajtunk erőt, akkor az első magatartási forma szerint feladjuk a küzdelmet, úgy érezzük, hogy mindennek vége van, lelkileg összeroppanunk, és elengedjük magunkat. Ebben a kategóriában olyan emberek esnek, akik általában hajlamosak az önsajnálatra. Az ilyen típusú emberek aztán nagyon sok alkalommal bizony önkezükkel vetnek véget életüknek. Egy másik megrázó és szomorú példa az ilyen típusú reagálásra az, ami még nem is olyan túl régen, az idősebbek emlékezhetnek rá, akkor történt, amikor 10 000-ével hurcolták el Málenki robotra magyarjainkat. És az onnan visszatért néhány túlélő beszámolója szerint legelőször azok pusztultak el, még sokan az út során, jóval a kibeszélhetetlen szenvedések és nélkülözések előtt, akik kilátástalannak és kiúttalannak látták a helyzetüket, és már ekkor összeomlottak, lelkileg összeroppantak. Ezek azok az emberek tehát, akik úgy reagálnak egy-egy tragikus eseményre az életükben, hogy lehanyatlik az életük, elhagyják magukat és összeomlanak. A második típusa az embereknek, akik egy-egy vészhelyzetre másképpen reagálnak, ez az agresszív típus. Amikor zsákutcába jut az élete, az ilyen embernek úgy reagál, mint egy sarokba szorított fenevad. Támad, rombol és erőszakos. Hirtelen fűhöz fához kapott, hogy valami megoldást találjon problémáira, sőt, minden eszköz képes megragadni arra, hogy valahogy kilábaljon a bajból. Ám az ilyen esetekre mondjuk azt, hogy olyan, mint aki lápos helyre került, vagy éppen egy futóhomokos helyre, minél inkább kapálódzik, minél inkább igyekszik kikerülni a bajból, annál hamarabb süllyed és pusztul el. Döbbenetes dolog, de az emberi lélek az olyan, hogy sem a hirtelen emelkedést, sem a hirtelen zuhanást nem képes elviselni sérülés nélkül. Első gondolata a mai igének, a ma felolvasott ószövetségi történetnek éppen ehhez kapcsolódik. Az, hogy az istenfélő embernek a legnagyobb mélységből is, a legnagyobb kiúttalanságból is van kilátása. Csak ez az út nem emberi perspektíva szerinti. Ez a kilátás fölfelé való. A felolvasott igeszakaszban arról értesülünk, hogy az apja mellett kényeztetett, kedvencként élő József rabszolgaként kerül Egyiptomba. Íme semmivé lesznek hirtelen emberi számítás szerint mindazok az álmok, amelyekről tudunk, hogy ő lesz a legnagyobb a családján belül, ami számára csillogó és mesés jövővel kecsegtetett, úgy tűnt, hogy az élete felfelé ível majd, ehelyett egy meredeket zuhan lefelé. És most még csak rabszolga, de lesz majd ő még börtönben is. A realitás tehát a felfelé ívelő életpályával ellentétben éppen az, hogy az élete látszólag zsákutcába jut, kikerül az atyai házból, a megszokott otthonból, a nyugalmat tükröző életkörülmények közül, idegen földre, idegen emberek közé, másoknak, a kénye kedvére. És milyen érdekes, hogy ebben a történetben egy szó sem hangzik el arról, hogy József valamiképpen is oly módon reagálna életének ezen a mélypontján, az események közepette, mint ahogyan korábban szóltam. Nem esik sem kétségbe, nem roppan össze, és nem reagál agresszívan. Nem hagyja el magát, nem is átkozza testvéreit, sem rabtartóit. Hihetetlen. Az emberi látás számára hihetetlen. Hogy egy olyan hatalmas zuhanást, amiben bárki más összeroppanna, ő szinte sértetlenül úszik meg. Neki ugyanis a kiúttalanságban van kilátása, mégpedig van fölfelé. Tudja azt, hogy neki Istennel van dolga, és csak vele van dolga. Milyen érdekes. József a jelenét Isten kezéből hajlandó és képes elfogadni. Neki mindig minden körülmények között csak Istennel van dolga. Hogyha áldás van az életében, jól tudja a helyén értékelni. Jó dolog történik velem. Bőségesen áld Istennek a keze. Fejet hajtok, hálát adok, megköszönöm neki. És hogyha kemény próba elé állít, akkor sem roppanok össze. Tudom azt másként értékelni. Különösképpen nem átkozódom, és nem rázom az öklömet. Neki mindig Istennel van a dolga. Hasonlóképpen nyilatkozik Pál apostol már felolvasott Filippi levélben, amikor azt mondja, hogy én megtanultam, hogy körülményeik között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. És nekünk még ezt az utóbbit is nagyon meg kell tanulnunk. Hogy hogyan kezeljük azt, amikor felemeltetünk, amikor bővölködünk. Az előző istentiszteleten is elmondtam, bár itt most az iratterjesztésnél kértek, hogy ne ajánljam a könyvet, mert éppen elfogyott, de hadd hívjam fel a figyelmeteket Csiha Kálmánnak, Fény a rácsokon című könyvére. Ha még nem olvastátok, feltétlenül vegyétek a kezetekbe. Ez egy életrajzi írás, és csak azért hozom elő példának, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy József esete egyedülálló, soha meg nem történt. Csiha Kálmán ma is élő püspökünk, az erdélyi egyházkerületnek a vezetője. Láthattátok ti magatok is a világtalálkozó alkalmával, akár élőben, akár a televízióban. De talán kevesen tudjátok azt, hogy maga is megjárta a román kommunistáknak a börtöneit. Kevesen tudják azt, hogy ebben az életben már pótolhatatlan veszteségek érték akkor, amikor úgy vitték el börtönbe, hogy felesége éppen várandós volt, és akkor látta először a gyermekét, amikor az már felnövekedett. Ahogyan nem tudhatjátok akkor azt sem, hogy hogyan alázták meg őket lelkészeket, amikor egy olyan zsúfolt helységbe szorították őket, hogy egymás lábain voltak kénytelenek állni. És mit csináltak Isten igéjének az emberei? Igyekeztek visszaidézni emlékezetből a Szentírásnak az igéit, hiszen mindent elvettek tőlük. És amikor egyedül magáncellába került, ahol se lefeküdni, se felegyenesedni nem tudott a sötétben, mit csinált ő? Fölfelé tekintett, és jobb híján igét hirdetett saját magának. Hogy össze ne roppanjon, hogy meg ne törjön. Hogy Istennek valóban kipróbált gyermeke legyen. Aki Krisztusban van, Pál apostol szava szerint mindenre van ereje. Aki Krisztusban van, az tudja helyén értékelni önön magát, ha jó dolgok történnek vele. Pedig milyen sokakat tönkre tud tenni az, ha hirtelen emelkedik fel. De aki Krisztusban van, annak nem ártat az sem, hogyha veszteség éri, ha zuhan, ha próba alatt van. Hadd mondjam azt, testvérem, igazából az, hogy te ki vagy, hogy milyen ember vagy, különösképpen, hogy milyen keresztény vagy, az akkor fog eldőlni, és akkor dől el igazán, amikor próba alatt leszel, amikor Isten szenvedéssel látogat. Nem itt kell jó kereszténynek lenni, az igét hallgatva. Majd amikor elmész az élet Isten tiszteletén. Akkor, amikor próba alatt leszel, akkor dől majd el igazán, hogy mentes vagy-e a kétségeskedéstől, mentes vagy-e a megkeseredéstől, mentes vagy-e a bosszúállástól. Ezek majd akkor dőlnek el. Második gondolata a mai igének az, hogy akiket Isten megpróbál, akiket Isten megterhel, azoknak erőt is ad a teherhordozáshoz. A történet szerint Isten a nagy nyomorúságban Józsefet nagyon erős kézzel tartja. Egy korábbi bibliórán beszéltem arról már, hogy valójában az, hogy kikerül az atyán a gondoskodó szeretetéből, hogy megszűnik minden kapcsolat a hozzátartozóival, egyetlen dolgot van maga után, hogy egyedül Istenre kénytelen hagyatkozni. Arra az Istenre, akiről ő atyáitól hallhatott addig egyedül. És aki oly különös módon álomban jelentette ki magát neki addig. És ettől kezdve meg kell bizonyítania, hogy ő komolyan veszi az atyáknak tett ígéretet. Isten, ha megpróbál, erőt is ad a próbákhoz. Nem pusztán Józsefen múlott az, hogy nem tört össze, hogy volt ereje. Ebben a fejezetben négyszer van leírva az, hogy de az Úr Józseffel volt. Ez a történet valójában nem Józsefről szól. Nekünk elsősorban a kegyelmes és megtartó Istenről, aki az övéit óvja, aki őket megtartja, mindazokat, akik hozzá folyamodnak. Nem a mi kétséges ragaszkodásunkról szól ez a történet, hanem az ő változhatatlan hűségéről. Az, hogy ő nem hagyta el Józsefet. És ő, József, így módon már nem úgy értékeli a történeteket, hogy vele tragédiák sorozata történik. Még ezután is jut neki jócskán. Mindez megtisztítás, mindez formálás Isten kezében. Van az Ószövetségnek egy másik nagy álomfejtője, Dániel. Az ő prófétai könyvének a végén olvassuk ezt. Sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek, a bűnösök pedig bűnösök maradnak. És a bűnösök közül senki sem érti meg, de az okosok megértik. Te vajon megérted-e életednek az eseményeit? Tudod-e valahogy másképp szemlélni, egy másik szemszögből nézni azt, hogy mi történik veled? És különösképpen a hozzám hasonló emberek tudják-e önmagukat nézni úgy, hogy ahogyan Isten szemlél. Aki nem elpusztítani akar, csak alakítani, hogy alkalmas légy. Két jellemvonása van ugyanis Józsefnek, ami egyértelműen kiderül ebben a történetből. Először is az, hogy József tanítható, alakítható, formálható ember, aki Istenre figyel. Értelmes ember, és ez most lelki értelemben is értendő. József nem a múltat siragatja, nem az elképzelt jövőről álmodozik, amit elveszített. Ő a jelenben él. A jelent tudja elfogadni. Olyan sokaknak a nagy nyomorúsága az, hogy képtelenek elfogadni azt, amiben vannak. Megelégedni azzal, ami a jelen, ami a birtokukban van, és különösképpen amilyenek. Nagyon sok nyomorúság származik abból, hogy az emberek képtelenek elfogadni azt, amilyenek önmagukat. Pedig Isten eleve elrendelése az, az ő isteni terve az, hogy te kicsoda vagy, férfiú vagy nő, külsőleg szép vagy belsőleg ékes. Az ő terve szerint alakult így. Csak az, aki mindezt tőle fogadja, valóban az ő kezéből fogadja el, az Isten kezében használható eszközzé válik. Az ilyen ember minden egyes esemény kapcsán meg tudja ezt kérdezni Istentől. Uram, én nem értem azt, hogy ez most miért történt velem. Nem tudom, hogy miért vagyok ebben a helyzetben. Nem tudom, miért látogatsz bánattal. Uram, mondd meg, mit akarsz, hogy megcselekedjem. József tanítható, de terhelhető is. József teherbíró. Először csak bizonyos munkákra fogják be. Aztán rábízzák a munka irányítást. Aztán rábízzák a házat. Rábízzák az egész vagyont. És végezetül tudjuk az ő életének történetéből, rábíznak egy egész országot. József terhelhető, azért, mert Istenben bízik, és Isten ad erőt neki ahhoz, hogy ezeket a terheket ne csak egyszerűen elhordozza, de áldássá tudja tenni mindazt, amire Isten megbízza. És ez visz bennünket át az utolsó, harmadik gondolatra, az, hogy Isten az ő engedelmes gyermekeit sokszorosan megáldja, sőt, kedvessé teszi őket az embereknek a szemében. Nagyon érdemes arra figyelni, hogy még utalás sincs arra, hogy bár József egyáltalán nem akart Egyiptomba kerülni. Ki akart, ki gondolná azt, hogy ő rabszolga akart volna lenni. És mégis mindaz, amit tesz, teljes erőbedobással történik. Nem lázadozik, nem duzzog, nem kesereg, viseli a terheket és munkálkodik. És Isten áldása lépten nyomon megmutatkozik az ő cselekedetei által. Nem szól, nem beszél, tesz és cselekszik. És ezen keresztül kedves lesz az ő gazdájának a szemében. Ti is tettetek már meg számtalanszor olyan dolgot, ami muszáj volt, amit meg kellett csinálni, mert nem volt más választás. De nem is volt benne olyan túl sok köszönet, igaz? Mennyivel más az, amikor beleteszi az ember a szívét, azt, hogy ezt most szívesen megteszem, meg akarom csinálni. És mennyire más az eredmény, mert aki azt látja, az úgy is értékeli. benne volt a te szíved. És az ige azt mondja, hogy Potifár megtapasztalja azt, ő, aki a fáraó egyik első embere, aki addig még semmit nem hallott Józsefnek a láthatatlan Istenéről, megtapasztalja azt, hogy milyen lehet ez az Isten. Megtapasztalja azt, hogy kicsoda ez az Isten. És Józsefért és József által megáldatik ennek a pogány embernek a háza egész valója. Hadd fejezzem be azzal. Ennél nagyobb méltósága egyikünknek sem lehet, mint hogy elsősorban nem szavaink, hanem cselekedeteink által Isten megáld rajtunk keresztül másokat, és a mi cselekedeteinken keresztül az ő neve dicsőítetik. Ennél többet nem tehetünk. És most meg kell kérdeznem azt tőletek, hogy vajon ti képesek vagytok-e arra, hogy egy általunk csapásnak, zuhanásnak, veszteségnek megélt dolgot tudjunk felfogni küldetésnek. Egy olyan dolog, ami számunkra lesújtó, ami megpróbál, ami összetör, vagy éppen felháborít, hogy erre ne úgy reagáljunk lázadással, elfordulással, hanem tudjunk Istennek tökéletesen, tiszta szívből, az emberek szemében kedvessé válva engedelmeskedni. József élete Istenre mutat, közel viszi az ő valóságát másokhoz, élete és cselekedetei Isten dicsőítik. Ő egy ószövetségi személyiség. Azt szoktuk róla mondani, hogy Krisztusnak ő egy ószövetségi előképe. Éppen azért, mert ahogyan Krisztus meghalt azoknak a bűnéért is, akik őt a keresztfára szegezték, József is megmentette azokat, akik vele gonosz cselekedtek. Azoknak az életét is megtartotta, akik vele gonosz terveztek és az életére törtek. És mégis ez az ószövetségi személy egy döbbenetesen aktuális újszövetségi dolgot, igét cselekszik meg és visz véghez. Az, amit Pál apostol fogalmazott meg, hogy zúgolódás nélkül cselekedjetek. Fedhetetlenül és romlatlanul, mint a csillagok, világítsatok úgy ebben az elfordult, elfajzott világban. Legyetek Istennek kicsiny lámpácskái, hogy oszlassátok azt a mérhetetlen sötétséget, ami ebben a világban van, hogy mi is, úgy ahogyan József, tudjunk Krisztusra mutatni, tudjunk fényleni, tudjunk az életünk bizonságtételével ő rámutatni, mert erre hivattattunk el. És ennek a bizonságtételnek a végén hadd kérdezzem meg tőled, hogy eddig ez szerint cselekedtél? Eddig ilyen életed volt? Ott voltak-e a te cselekedeteid, tetteid a te szavaid mögött? Vajon, hogyha a szomszédaidat kérdeznéd meg arról, hogy ők hogy látnak téged, mint Krisztushoz tartozó embert, vajon mit mondanának? Azt mondanák, hogy bizony ez egy olyan ember, akinek a cselekedetei a szavainál sokkal fényesebben tesznek bizonságot arról, hogy ő kihez tartozik. Legyen a te életed is olyan, mint Józsefé, mint a felolvasott igében Dánielé, vagy éppen mint keresztelő Jánosé, akiknek kivétel nélkül az élete eszköz volt Istennek a kezében, akiknek egyen-egyenként és összesen is az életük mindig Istenre mutatott. Ennél nemesebb feladat, és hidd el, nagyobb kegy nincs számodra. Elmenvén cselekedd meg ezt. Ezért könyörögjünk. Gyertek, imádkozzunk! Urunk, oly jó nekünk megállani a te lábaidnál, olyan jó nekünk a te szavadra figyelni. Urunk, te látod azt, hogy mi hogyan fogadtuk a te igédnek az üzenetét. Te látod azt, hogy ki hallgatta ezt boldog és reménykedő lélekkel. Látod azt, hogy kivette ezt az igét úgy, hogy közönyös maradt, hogy igazából nem is figyelt oda. Mégis megköszönjük néked azt, hogy szóltad ezt az igét, hogy hallgathattuk, hogy mélyen elvetetted ezt a mi szívünknek a mélyébe, és reméljük azt, hogy megtermi majd a maga gyümölcsét. Urunk, engedd nekünk megélni és megcselekedni azt, hogy a te szent nevedre dicsőséget hozzunk, hogy ne a magunk dicsőségét keressük ebben a világban, amely eléggé önző, amely nem akar tudni a te dicsőségedről, mi mégis tiszteletet akarunk a te nagy nevednek szerezni. Köszönjük, hogy megvizsgálhattuk önmagunkat az igének a tükrében, hogy mik a mi fogyatkozásaink, mi az, amiben te hiányt fedezel fel a mi életünkben, mi az, amit rosszul teszünk, mi az, amit elmulasztunk. Urunk, te formálj bennünket, és te alakíts. Urunk, te látod azt, hogy vannak közöttünk olyanok, akik megtapasztalhatták a te kezedet, akiket most fájdalom, veszteség és keserűség ért. Cselekedd meg azt, hogy lehessünk e próbák által egyen-egyenként neked engedelmesebb gyermekeit. Urunk, hallgasd meg a mi imádságunkat, megváltó Urunkért, Jézus Krisztusért. Amen. Azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Akinek van füle hallásra, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Amen.